Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ma esti együttlétünk kezdetén énekeljük a 305. dicséretünket. A 305. dicséretünket, ami így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed, ó Isten, ha megvizsgáljuk kijelentett kegyelmed. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, ezt az esti órát, amikor eljöhettünk ide, téged magasztaljunk, és kitegyük magunkat a te ígéd, lelked hatásának. Kérünk téged, hogy ígéd, lelked által dolgozzék a szívünkben, és végezzel, hogy felkészüljünk erre az előttünk álló nagy ünnepre. Segíts, hogy felkészülhessünk ígédnek hallgatására, és felkészülhessünk a látható ige, a sákramentális ige hívő befogadására, az úrvacsora vételére is. Kérünk téged arra, hogy csöndesítsd el most a szívünket, és add, hogy a világi gondjainktól, bajainktól, örömeinktől hozzá tudjunk fordulni, rá tudjunk tekinteni. Csendesíts el magad előtt bennünket, és szólj hozzánk csöndesen, és édesen a lelkünk attól mindjárt éled. Kérünk, eleveníts meg bennünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának első részéből. Lukács evangéliumának első részét lapozzuk föl, és olvassuk a 46. verstől az 55. versig. Lukács evangéliuma első rész, 46. versétől az 55. versig. Akkor mondta Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben, mert rátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotára, mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek, mert nagy dolgokat cselekedék velem a hatalmas és szent az ő neve, és az ő irgalmassága nemzedékről nemzedékre vagyon azokon, kik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszélezté az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat, hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel, éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvevé Izraelnek az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott volt a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. Kedves testvéreim, ha az Úr Jézusnak a jelenlétébe állunk, akkor az ő világosságába látjuk meg leginkább a magunk nyomorúságát. Jézusban teljesen testet öltött az Isten törvénye, ő nem volt más, mint az Isten törvényének a beteljesítője, szent volt, makulátlanul tiszta, ami Urunk Jézus, és hogyha az ő szentséges lényéhez, gondolataihoz, indulataihoz, tetteihez, beszédéhez hasonlítjuk a miénket, vagy önmagunkat, akkor megérthetjük, hogy mennyire szentségtelenek vagyunk, mennyire tisztátalanok vagyunk az Istennek a szemében. Megértjük azt, hogy ő benne miért tudott gyönyörködni bennünk, meg miért nem tud gyönyörködni úgy, ahogyan vagyunk. És megvilágosodik előttünk akkor az is, hogy miért van szükségünk arra a bűnbocsánatra, amit Jézus Krisztus a keresztfán megszerzett nekünk. Magunk nem bírjuk megszerezni magunknak azt a kincset, amire leginkább rászorulunk, a bűnbocsánat kincsét. És nem bírjuk magunkat visszatornázni, hogy így mondjam, Isten kegyébe, Isten szeretetébe, Isten társaságába, hogy üdvözítsen bennünket, megáldjon minden javaival, minden kincseivel. Jézus Krisztusért azonban ezt kész megtenni velünk. Föltárul előttünk, ha így Jézus jelenlétébe állunk, hogy okunk van a mélységes bűnbánatra, okunk van a kegyelem kérésére, illetve annak a megköszönésére. Szükségünk van arra, hogy bízunk az evangélium ígéretében, hogy Isten szeret minket a Krisztus véréért. Ez a mi egyetlen vigasztalásunk. Ez tart meg minket, ez hordoz minket a hívő életünkben is, hogy Isten Krisztus véréért szeret minket, szeret engem. Mindezek mellett nem haszontalan dolog az sem, hogyha a Szentlélek által elénk állított hívők életébe bepillantunk, és engedjük, hogy rajtuk keresztül a lélek tanítgasson bennünket, és rámutasson vétkeinkre is, bűnbánatra, bűnvallásra segítsen minket, újra vigasztalhasson a kegyelem örömhírével, itt karácsony küszöbén megújítson bennünket a hitben, az engedelmességben, az ő szeretetében. A Szentlélek ezen a mai estén, meg a következő estén is különösképpen hadd állítsa elénk Máriát, Jézusnak az anyját. Mielőtt hozzáfognánk az ő életén való gondolkodásunkhoz, előtte csak egészen röviden jelzem, hogy a római katolikus Máriát demisztifikálni vagy demitologizálni kell, azaz le kell szedni róla mindazt a semmiféle bibliai alappal nem bíró hazugságot, amit a római katolikus felekezetnek a teológusai az elmúlt évszázadokban egyre másra ráaggattak. Mert mára már felruházták Máriát mindazzal, ami ahhoz kell, hogy valaki istennőnek képzelje őt, pedig távolról se az. Valamikor azzal kezdődött ez az egész dolog, hogy elnevezték Isten szülőnek. Erről egy nagy vita volt annak idején még a harmadik, negyedik században az egyházban, hogy mondhatják-e Máriára, hogy Teotokosz, Isten szülő vagy nem, hát végül úgy döntöttek az efézusi zsinaton, hogy igen. De ez még csak hagyján, ezt még valahogyan megértjük. De aztán örökkön szűznek nyilvánították, tehát nem csak úgymond a Jézus fogantatása előtt volt szűz, hanem a Jézus megszületése után is az maradt, amivel már azért problémáink vannak, annál is inkább, mert az ige nem erről beszél. Aztán utána eredendő bűntől mentesnek nyilvánították a 19. században, vagyis ő kilóg, úgymond Ádám és Éva utódai közül, mint egy exkluzív alak, aki már az ő anyjától, amikor megszületett, szeplőtelenül született meg, eredendő bűn, eredendő romlottság nélkül, ami megint csak már a Bibliába ütközik, mert a Biblia azt mondja, minden egyes ember bűnbe születik, Isten ellenségének születik meg. Majd aztán itt 1950-ben végül föltették a koronát, amikor közölték dogmaként, kötelező hittantételként, hogy Mária testileg mennybe vitetett a halála után. És akkor még, testvéreim, ugye nem szóltam mindazokról az elképesztő címekről, amikkel az idők folyamán Máriát felruházták. Ugye már csak egyet hadd emeljek ki, ugye, hogy Corredemptrixnek, vagyis társmegváltónak tartják, mivel hogy ugye ő maga is részt vett a megváltásnak a művébe valamilyen módon. Jelenleg a szentek seregletének az élén áll, annyira, hogy már-már a Szent Háromság tagjaként is láttatják őt, és a Bibliát nem ismerő hívőkkel elhitetik azt, hogy ha Jézushoz is akarnak fordulni, akkor rögtön Máriához kell, mert nem lehet Jézushoz rögtön imádkoznunk, csak Máriához előtte. És majd ő közvetít minket Jézushoz, illetve az Atyához. Na, ezektől a misztikus elemektől, meg mitológikus elemektől, amiket a katolikus teológia volt szíves ráaggatni Máriára, ezektől, testvéreim, meg kell fosztani Máriát. De mitologizálni kell, de misztifikálni kell, és akkor meg kell találnunk azt a Máriát, akiről a Biblia beszél. Meg kell találnunk azt, akiről a Szentírás beszél, aki a valóságos, történeti Mária volt. És ha meglátjuk őt, akkor reformátusként, evangélikusként, vagy bármilyen protestánsként ugyanúgy elkezdhetjük szeretni, mint Dávidot, vagy Mózest, vagy Pétert, vagy Pálapostolt, vagy bárkit. Egy csodálatos bibliai személy, akiben az Isten hatalmasan dolgozott. Nem tartunk tehát mi Máriától, a bibliai Máriától egyáltalán nem tartunk, sőt, szeretjük, megszeretjük, tiszteljük őt, és látjuk rajta keresztül a kegyelemnek, az isteni szeretetnek a munkálkodását. Remélem, hogyha így figyeltek ma este is, akkor egy kicsit közelebb jön hozzátok. Tehát Máriának a hála éneke az, amit felolvastam. Megjegyzem, hogy Mária hála éneke a Lukács evangéliuma elején az első két részben olvasható négy hála ének közül, négy Isten magasztaló ének közül az egyik. Ugye itt olvassuk a Zakariásnak az énekét, azt úgy nevezik Benediktus. Akkor itt olvassuk azt a Máriának az énekét. Ezt úgy szokták mondani, hogy Magnificat. Így sok ilyen zene is van ezzel a címmel. Aztán elhangzik az angyaloknak a himnusza, az Isten magasztaló éneke, a karácsonyi történetben a Gloria in excelsis, a dicsőség a magasságban, és elhangzik Simeonnak a hála éneke, az a Nunc dimittis, mostan bocsátod el Uram a te szolgádat békességgel, ez a négy himnusz van itt, mindegyik egy Isten dicsőítő himnusz, és ezek közül az egyik, tehát Máriának a magnifikatja. Magnificat, így kezdődik a latinul az ő himnuszának az első szava, ugye dicséri az én lelkem, vagy örvend az én lelkem az Úrban. Na most legelőször ennek az éneknek az előzményeire hadd irányítsam a figyelmeteket. Tehát először is a Magnificatnak az előzményeiről hadd mondjak el valamit. Az egyik előzménye ennek az, amikor Isten angyala elment a galileai Názáretbe Máriához, és köszöntötte őt. Örülj, kegyelembe fogadott. Örülj, örvendezzél, te kegyelembe fogadott asszony. Hát asszony. Nem asszony volt ő, hanem egy lány volt, aki körülbelül 15 éves, plusz-minusz egy-két év. Inkább plusz egy, talán 15-16 éves lehetett ebbe az időbe. Örüljél, mondja neki az angyal. Mert kegyelembe vagy fogadva, kegyelembe vagy fogadva, kegyelembe fogadott. Isten téged feltétel nélkül szeret, mondja neki az angyal. Isten téged feltétel, ez a kegyelem, ugye, feltétel nélküli isteni szeretet. Nem vagy rá érdemes te se, ugyanúgy, hogy senki nem érdemes rá, de így viszonyul hozzád az Isten. Kegyelembe fogadott téged. Ez a szó, amit itt használ a szövegünk, ez az Istennek egyértelműen az ingyen való kegyelmét jelenti, a charist. Görögül így mondják, charis, kegyelem, irgalom, meg nem érdemelt jóság, szeretet. Ugyanezt gyakorolja Isten velünk szembe is, Pál apostol az Efézusi levél első részének a 6. versébe beszél arról, hogy Isten minket visszafogadott, kekaritószen, ott egy másik alakja van ugyanennek az igének, hogy kegyelembe fogadott bennünket is az Isten. És ugyanezt mondja most az angyal már, hogy téged is az Isten a kegyelmébe fogadott. Nyilván azokat kell kegyelembe fogadni, akik bűnösök. A bűnösöknek van szüksége a kegyelem, mert hol van itt, hogy Mária bűntelen volt. Ő is ugyanarra kegyelemre szorult, mint bárki. És ugyanazzal a kegyelemmel, szeretettel vette őt körül az Isten. Örülj, kegyelembe fogadott. Hát lehet nem örülni a kegyelembe fogadottságnak egyébként. Persze, hogy örüljön az, akit az Isten kegyelmébe fogadott. És olyan kedvesen folytatja az angyal, nem csak, hogy örüljél, és nem csak, hogy kegyelembe fogadott vagy, hanem, hogy az Úr veled van. Ezt mondja neki Har. Az Úr veled van. Akiket az Isten a kegyelmébe fogadott, azokat megajándékozzal, hogy azokkal velük van. Velük van. Közösséget vállal velük. Nem ellened van, hanem melletted van. Ez egy nagyon fontos bibliai kifejezés, hogy az Úr vele van valakivel. Nagyon, az egész Ótestamentumon jön keresztül. Milyen kegyelem, amikor az Úr vele van valakivel, és milyen ítélet, amikor az Úr ellene van valakinek. Veled van. Kitüntett téged a jelenlétével az Isten. És az angyal még hozzátesz valamit, az egyik Bibliában már nincs benne, mert más görög szövegen nyugszik a fordítás, de a Károli Bibliában még benne van ez a szöveg, mert a Károli Biblia megint más görög alapszövegen nyugszik. Áldott vagy te az asszonyok között. Isten kegyébe fogadott, veled van, és áldott vagy te az asszonyok között. Milyen szépek ezek a képek egymás után. Megáldott téged. Mária az összes dolgai, az ő jelleme, az ő hite is, hogy így mondjam, ami itt megmutatkozik ebbe a történetbe, az ő erényei, az ő egyszerűsége, szerénysége, alázata, ezek mind Isten áldása már rajta. Áldott vagy te az asszonyok között. Mária meg is ijedt, amikor hallotta ezt a köszöntést. Nem tudott rögtön örülni, mert látta az angyalt, és hallotta ezt a köszöntést, és mondja az ige, hogy megdöbbent, hogy mi ez, mi van itt. De csodálatos dolog ez, hogy az angyal megint megszól, és mondja neki, ne félj, Mária. Neked nem kell félni tőlem, az Isten követétől. Hát neked örülnöd kell, hát az Isten téged szeret úgy, ahogy vagy. Hát az Úr veled van, hát az Úr megáldott téged a javaival. Ne féljél. És megint mondja neki, miért ne féljél? Mert kegyelmet találtál az Isten előtt. Megint ugyanazt a szót mondja, mert az Isten előtt kegyelmet találtál. Még egyszer, hogy megerősíti, aláhúzza, hogy te kegyelmet találtál az Isten előtt. Szeret téged az Isten minden vétked, vagy nyomorúságod, vagy kicsiséged ellenére. És ezután rámutat az angyal arra, hogy a szeretetből és kegyelemből történik az, hogy fogansz a méhedben, és szülsz fiat, és nevezed nevét Jézusnak. Az Isten szeretetéből fog ez, az Isten kegyelméből fog ez a dolog történni. És ki lesz ő, aki benned fogantatik? Ő nagy lesz. Megmutatja az angyal azt is, akit a szíve alá fog kapni, a méhébe fog kapni. Nagy lesz, mondja neki. Hatalmas lesz. A magasságos fia, mondja neki másodszor, a magasságosnak a fia. És mondja, ő megkapja az Istentől az ő Dávid királyának a trónját, és ott fog uralkodni örökkön örökké, mert egy örökké való király lesz. Nagy lesz, a magasságos fia. Örökké való fejedelem, mondja az angyal már. Ezt fogod a Mária a szívedbe és a szíved alatt hordozni a méhedben. Örvendezzél, mert ez fog történni. Nem csoda, hogy ezek után ez az egészen fiatal lány még föltesz egy csodálkozó kérdést, hogy hogy fog ez az egész történni vele, mármint hogy ő nem volt még soha férfivel, hogy hogy lesz a méhében egy gyermek, és hogy fog a szíve alatt egy gyermeket kapni ezt a valakit, akiről itt szó van. Hát el tudjuk, talán el tudjuk képzelni, ha bele tudjuk egyáltalán képzelni magunkat a helyzetébe, akár nőként, férfiként nehéz, de nőként, hogy ez mit jelent. Megkérdezi, hogy ez hogy? A választ kap erre, és az angyal még meg is erősíti őt, hogy Erzsébet, a te rokonod, aki már idős és meddő volt, eddig nem született gyermeke, most már a 6. hónapban van, és majd csak meglátod, hogy ez így van. Ez Istennek semmi nem lehetetlen. És akkor itt olvassuk ezt az örvendező megszólalását Máriának, a 38. versből, hogy íme az Úr szolgálója, legyen úgy, ahogy mondod. Történjen velem a te beszédet szerint. Teljesen hittel elfogadja, amit az angyal mond neki, és odaszánja magát arra, hogy az Isten használja őt az ő terveinek a kivitelezésébe. És ekkor Mária, mint azelőtt senki, és azóta is senki tulajdonképpen, a saját testébe tapasztalta meg az Isten teremtő erejét és szeretetét. Ő nem csak tanúja volt, mint ahogy mi, annak, hogy rajta keresztül történt Jézus világba születése, hanem ő magába fogadta be az Isten fiát, hogy így mondjam, a méhébe, és ezt ő maga nem szemlélte, hanem átélte, egy az egybe. Soha azelőtt és ezek után se kapja meg senki ezt a szerepet. Egyetlen egy anya sem játszott ekkora szerepet az anyasága révén, a történelemben, akár a zsidó történelemben, akár a világ történelemben, hiszen Isten ő benne alkotta meg az ő örökkévaló fiának az emberi bűn nélküli formáját, alakját, természetét. Hogy hogyan egyesülhetett Máriában Jézusnak ez az örök isteni és teremtett emberi természete, nem tudjuk elképzelni, erről beszéltem valamelyik vasárnap, de valami páratlan csoda történt benne, átélte az Istennek ezt a hasonlíthatatlan csodáját, azért, hogy világra hozza majd azt a valakit, aki a mi megváltónk, az én megváltóm is, meg a tietek is. Ez az egyik előzménye annak, hogy Mária egy ilyen hálaadó, dicsőítő énekben tör ki. De nézzük a másik előzményt. A másik előzmény, hogy Mária, miután Józseffel tisztázták ezt a dolgot, illetve az Úr is tisztázta Józseffel a dolgot, az angyal szavának utána járva, olvassuk, felkerekedett és elment Erzsébethez. És ott mi történt? Igazolódott az angyalnak a szava. Erzsébet, aki Máriának, ahogy mondtam, már rokona volt, idős volt, meddő volt, valóban áldott állapotban volt, 6. hónapjában volt a terhességnek. Úgy, ahogy az angyal mondta. Pontosan úgy, ahogy az angyal mondta, és Máriában, amikor ezt megtudta, megerősödött a felismerés, hogy Istennek tényleg nem lehetetlen semmi. És ahogy ez nem lehetetlen, ami Erzsébettel történt, az se lehetetlen, ami vele történik. Ez is lehetséges. Igaz, amit az angyal nekem is mondott. Igaz, hogy én a szívem alatt hordozok valakit, aki tényleg nem más, mint a nagy, a magasságosnak a fia, az Izraelnek az örök királya, a világnak a megváltója, szabadítója. Én fogom őt világra hozni a maga idejében. Még mielőtt testvéreim, végig gondolta volna ezt Mária, amit most az előbb elmondtam, még mielőtt ezt végig gondolta volna, még mielőtt egy szót is szólhatott volna Erzsébethez, Erzsébet, mondja az írás, a Szentlélekkel telve felkiáltott, és azt mondja, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan van ez nékem, vagy hogyan történhet ez velem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Íme, mihelyest a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezdett repesni az én méhemben. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek mindazok, amiket az Úr neki mondott. Ezt kiáltja az érkező Máriának, mielőtt még Mária akármit is mondott volna, vagy ezt kiáltja neki a rokon. Hát, mintha Mária hallotta volna az őt köszöntő angyalnak a szavát. Ugye az is azt mondta neki, áldott vagy az asszonyok között. Most ismétli neki, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogy lehetek én, vagy hogy részesülhetek én abban a megtiszteltetésben, hogy az én Uramnak, mondja Istennek a nevét, a Jahvénak a nevét, az Úr nevét, az én Uramnak az anyja jön én hozzám. Hát ki vagyok én? És hogy honnan tudom, hogy te az én Uramnak az anyja vagy, Mária? Nem mondtál egy szót sem még arról, hogy veled mi történt, de én tudom, onnan, hogy jó nagyot belém rugott a méhemben a kis baba a valamibe. Megmozdult, vagy beleboxolt. Örvendezéssel most mozdult meg először. És erről a magzatról azt mondta Isten az én férjuramnak, hogy ez a messiás előtt fog járni. Hát ez az ő mostani mozdulás, ez annak a jele, hogy megérkezett benned a messiás. Ő már most róla tanúskodik, mikor még nem is tud beszélni, meg nem is lát, meg már érzi, hogy ott van, mert betelt Szentlélekkel az ő anyja méhétől fogva, ő is. Ez egy megmagyarázhatatlan csoda, testvérek. Erzsébet tudta, hogy kirejtőzik Máriába, mielőtt még Mária elmondta volna neki. Mert a Szentlélek nem csak őt töltötte be, hanem a magzatát, keresztelő Jánost is betöltötte, és keresztelő is érezte, hogy jön az ő messiása, akinek majd ő lesz az útkészítője. És belerugott az anyjába. Örvendezéssel. Mondja, örvendezés. Ő is örvendezett. Itt mindenki örvendezik. Örülj, mondja az angyal Máriának. Örül Mária, örül Erzsébet. Örül még a kis keresztelő János is alsába. Örül az Isten is valószínűleg. Gyönyörű találkozás lehetett ez a két édesanyja között, az idős, meddő, de most 6. hónapjában lévő Erzsébet, és egy fiatal lány, aki meg szűz, és mégis terhes. Ott találkoznak, nem csodálom, hogy megihletett sok festőt, meg művészt ez a találkozás. Mária pedig azt hiszem, hogy Erzsébet szavaiból megértette azt, hogy itt most Isten valami csodát cselekszik. És döbbenetes munkában van az Isten. Döbbenetes munkába van. És nem nélkülünk folytatja le ezt a munkát. Értitek? Nem nélkülünk. Nem felettünk valahol, nem mögöttünk valahol, hanem általunk. Egyszerűen történelmet ír az Isten. Általunk írja ezt a történelmet. Jön a megváltás, amit megígért nekünk. És hogyan fog ez bekövetkezni? Úgy fog bekövetkezni, tisztul ki előtte is a kép, Mária előtt is a kép, hogy egy ilyen egyszerű nőt, mint én, nem mint hogyha Erzsébet nem lett volna egyszerű nő, mert ő is egy nagyon egyszerű asszony volt, de most Máriára figyelünk, hogy egy ilyen egyszerű nőt, mint én, egy ilyen senkit fölhasznál ebbe a dologba. Fölhasznál az ő világformáló terveinek a legfontosabb lépésénél, vagy lépcsőjénél. Ősi proféciák teljesednek be itt általam is. Ebben én benne vagyok ebbe a dologba. Az, akit megígért az Isten Ádámnak, meg Évának, az ősatyánknak, meg az ősanyánknak, itt van bennem. Fölfoghatatlan. Fölfoghatatlan a számunkra. Ábrahám szövetséget kötött az én népem ősatjával. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal az én népem ősatjával. Megígérte neki a magot. Itt van bennem. Nem tudjuk elképzelni ezt. Ézsaiás proféta 700 évvel ezelőtt beszélt arról, hogy a szűz fog a méhében. Hát én vagyok az a szűz. És nevezik a nevét Immánuelnek, hogy... És itt van bennem, a velünk az Isten. Isten ezért tartotta meg a mi egész népünket századokon keresztül, sőt évezredek óta, ezért tartotta meg, hogy ez a valaki, aki itt van bennem, megérkezzen ide. Értitek? Ez egyszerűen, és itt vagyok én, ez a názáretbeli 15-16 éves kislány, vagy serdülő lány, szinte, vagy éppen csak, hogy fiatal nővé serdült-perdült valaki, és akkor én egy senki, egy nulla, akinek se élettapasztalata sincs, semmi nincs, még férjem sincs. Egy szűz vagyok, és akkor engem használ az Isten, ki vagyok én? És akkor eszébe jött Máriának, hogy de hát nem ez volt mindig az Isten munkamódszere? Majd erre még külön kitérek, hogy Máriának elképesztő bibliaismerete van, annak ellenére, hogy ilyen fiatal lány. De, és eszébe jut, hogy hányszor tette ezt az Isten, hogy ilyen senkiket, mint ő is, fölkarolt, és nagy dolgokat vitt véghez általuk. Majd beszélünk még erről. De az eszünkbe juthatnak már most is ilyen ószövetségi alakok, ilyen senkik, mint a Gedeon például. Aki ott remegett, meg nem tudom, Isten kiemelte, megerősítette, felhasználta a népe szabadítására. Debóra, egy másik. Kik voltak ők? Senkik nem voltak. És mi, az Isten hogy fölemelte, és hogy vitte őket, és használta őket a maga céljaira? Hát és most én is ebbe a sorba vagyok, és én, aki hát nem is szolgáltam erre rá, nem is értem az egészet. Mégis, és azt hiszem, hogy Mária lelkébe, testvéreim, egy nagy-nagy öröm kezdett így elbúrjánzani. Nem is tudom, hogy fejezzem ezt ki, hogy így egyre úgy terebélyesedett benne az öröm. Annyira terebélyesedett, hogy már nem fér bele. Egyszerűen ez annyira áthatotta a lelkét, hogy őt, azt a senkit, Isten fölhasználja ebbe a hatalmas üdvözítő tervébe, és annak nem is csak egy részénél, hanem a legfontosabb részénél, hogy eljöjjön a fia ebbe a világba, hogy pont ő az, aki egyszerűen egy ilyen eufórikus állapotba kerül, és egyszerűen nem tudom, hogy mondjam szinte, hogy ebbe az örömből pattan ki ez az ének. Na ezért mondtam el ezt az egész előzmény históriát. Hogy ebbe az örömbe fogan meg ez az ének, amit elkezd Istennek tulajdonképpen énekelni. Hát számomra, testvérek, ez nagyon fontos, és azért gondoltam, hogy elmondom nektek ezeket az előzményeket, hogy valamennyire, hát ha meg tudjátok velem együtt érezni, hogy milyen hangulata van ennek a magnifikátnak, ennek az éneknek. Tehát ezt ne úgy gondoljátok, hogy ez olyan, Mária olyan, már bocsánat, fapofával előadta ottan, vagy, hanem ezt nem bírta magába tartani, mert annyira az öröm vett rajta erőt, hogy egy öröm éneket énekel Istennek. Na, a következő mozzanat, amire még talán van időnk, hogy az éneknek a tartalma felé kanyarodjunk most, a hangulatától a tartalma felé. És ez azzal kezdődik az első két versben, 46. 47. versben, hogy Istent magasztalja Mária. Azt mondja, figyeljétek meg a szöveget, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Vagyis mit tesz örömében Mária? Az Isten által kiváltott örömében mit tesz? Fölnéz az Istenre. Fölnéz az ő megváltó, megmentő, szabadító Istenére, így nevezi. Nem magára néz, nem a világra néz, hanem Istenre, az ő Urára. És mit tesz? Felnéz és magasztalja őt. Magasztalja az én lelkem az Urat. Magasztalni azt jelenti felemelni. Mint amikor a sas így megy fölfele, így ráül ez kiterjeszti a szárnyait, és akkor ráül a légáramlatokra, és így elkezd így fölfele vitorlázni. Mint a vitorlázó repülőgépek. Ez van benne a magasztalni szóba, ez a sasnak ez a fölfelé suhanása. Hogy egyre magasabbra. És akkor mondja Mária, én magasztalom az Urat. Egyre magasabbra emelem az ő nevét. Az én nevemet? Dehogy is, hát én ki vagyok. Nem az én nevemet. Nem is azt akarja már, hogy az én nevemet emeljétek majd magasra. Nem, ő az Úr nevét emeli magasra. Magasztalja az én lelkem az Urat. Dicsőítem őt, fölemelem őt. Őt akarom naggyá tenni, imádottá tenni, elismerté tenni. És azzal, amit tesz, meg is teszi. Ma is megteszi, nem csak Erzsébet előtt tette meg, hanem ma is, hogy olvassuk majd ennek az éneknek a tartalmát, a szövegét, egyszer csak kiderül, hogy ez az egész ének Istenről szól. Mária Isten képéről tanúskodik, hogy milyen képe van ő neki az Istenről. Csodálatos, lenyűgöző. Egy 15 éves lány, és ilyen Isten képe van. Jó tanárai voltak. Az Úr lelke, az volt az ő tanára. És hogyan teszi? Fölnéz, magasztaljozat, és hogyan? Szívből, lélekből. Két szót is mond Mária, az egyik a psziché, a másik a pneuma. Károli Bogyba fordítva, magasztalja az én lelkem az Urat, és utána a szívem is magasztalja, vagy örvendez az én szívem az Úrban. Ez a szívből és lélekből jön, belülről jön nála. Nem egy formalitás, nem csak a szája beszéli az Isten dicséretét, hanem a szája azért beszéli, mert a szíve tele van. A szívnek az Isten dicséretét nem lehet hallani. Azt mi nem halljuk, ha valaki dicsőíti a szívében, lelkében az Urat, de ha valaki ott bent dicséri, akkor előbb-utóbb a szája is meg fog szólalni. És elkezdész, úgy, mint Mária, szájával is dicsérni az Urat. Értitek, visszamegyek azért, hogy öröm, az Istentől kegyelmébe élő embernek a szívébe egy nagy öröm árad el, vagy árad szét, és fölnéz arra, akitől ezt kapja, és elkezdi annak a nevét emelni, és dicsőíteni, és ezt úgy belülről teszi. Belülről teszi. A dicsőítésnek itt vannak olyan elemei, amikről elgondolkozhatnánk. Isten dicsőítése nem az, hogy GPS-en ledarálunk valami imát, vagy eléneklünk valami szép dicsőítő éneket. Hanem az Isten dicsőítése az olyan dolog, amikor Istennek a kegyelmét és szeretetét valaki megtapasztalja, elhiszi, Isten örömet ad a szívébe, és akkor az ember visszanéz arra valakire, és elkezdi őt magasztalni, és magasztalja úgy, hogy közben ez a szívnek az öröméből fakad. A szívnek az öröméből fakad. Azt mondja még Mária, hozzáteszi, hogy ez az egész, ez az ő tényleges örömében történik. Örömmel magasztalom az én Uramat. Örömmel magasztalom. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megváltó Istenembe. Örvendezek benne. Ezt az egészet örömmel teszem, testvérek. Ez csodálatos dolog, mert az Isten előtt az ilyen dicsőítés a kedves. Értitek? Ez kedves az Istennek, amikor valaki így imádkozik, vagy így énekli az ő dicsőítését. Hogy átéli az ő kegyelmét, az ő szeretetét, ez egy nagy örömet ad a szívébe, és akkor visszanéz az Úrra, és elkezdi szívből jövőn magasztalni ezt az Istent, azzal az örömmel, amit maga ez az Isten váltott ki benne. Ez egy leírhatatlan mély dolog, azt hiszem, amiről itt beszélek, és az igazi hívő emberek azok azonban tudják is, hogy miről beszélek. Itt, ha én nem örömmel magasztalom az Urat, akkor valami baj van, mindig. Többféle baj is lehet. Tehát vannak olyan emberek, akik a szájukkal dicsérik az Istent. Mondja Isten, hogy a szájukkal közelítenek hozzám, de a lelkük, a szívük távol van tőlem. Van ilyen testvérek. Ilyen gépiesen, tehát mondja az imádságait, vagy gépiesen énekelgeti, úgy félvárul az énekeket, amik az Isten dicséretéről szólnának, és kiáradó lélekkel kéne énekelni, és csak úgy elnyöszörgök valamit. Miért nem tudok én örömmel, ezen gondolkoztam, miért nem tudom én esetleg örömmel dicsérni az Urat? Szívbeli örömmel dicsérni az Urat? Hát például gondoltam arra, hogy azért, testvérek, mert esetleg nem éltem át az Úr szeretetét. Nem hittem el, hogy ő engem úgy szeret, ahogy. Hogy Jézust adta értem. Nem hiszem el ezt a dolgot. Akkor nem tudok örülni se. Mert igazából akkor kezdek örülni, amikor elfogadom úgy, mint Mária, hogy Isten engem szeret. És Jézus nekem adta. Ha én elhiszem, hogy az Isten engem szeret Krisztusért, akkor elkezdek örülni. Ha meg nem, akkor nem fogok örülni. Akkor kényszeredett lesz ez az egész, hogy jó, akkor most dicsőítsük az Urat. De nem a szívből jön. Aztán lehet, hogy azért nem tudom dicsérni az Urat ilyen szívből jövő módon, örömmel, mert egyszerűen úgy érzem, hogy túlterhelt vagyok, frusztrált vagyok, kiégett vagyok, és érthetetlen dolgok történnek velem, és azt se tudom, mi történik velem, és egyszerűen hát akkor rám telepszenek ezek a dolgok. És ha ezek rám telepszenek, testvérek, akkor ezek elveszik az örömünket. De mit csináljunk ezekkel az érzésekkel? Hát azt csináljuk, hogy öntsük az Úr elé őket imádságba, nem? Hát ő azt mondta nekünk, hogy ne cipelgessük ezeket a lelki terheinket, hanem mondjuk el neki, és kérjünk, és várjunk megoldást tőle. És halljuk meg az ő ígéreteit, hogy neki gondja van reánk, és majd meg fogja oldani ezeket a dolgokat a maga módján. Nem felejtett ő el bennünket. Hadd vigasztaljon bennünket. Aztán az is lehet, hogy azért nem tudjuk örömmel dicsérni az Urat, mert bűnök vannak az életünkben, amik miatt furdal minket a lelkiismeret. Na ez egy sokkal talán közelebb állhat hozzánk. Egy csomó dolog van, testvérek, amikről lehet, hogy nagyon jól tudjuk, hogy ez rossz. Istennek nem tetszik, és mégis benne vagyunk, mégis ottan. Ha ilyen van, testvérek, akkor az örömünk elpárolog belőlünk. A lelkiismeret furdalás, a bűntudat nem fér össze az Istennel való Istenben való örvendezéssel. De hát ha ilyen bűnünk van, akkor mit tudunk tenni? Hát csak azt tudjuk tenni, hogy elmondjuk az Úrnak, nem? Kérjük a bocsánatát, kérjük, hogy segítsen ezt megtagadni, segítsen ez ellen harcolni, segítsen a jó útra lépni, és segítsen azon megmaradni bennünket, mert mi nem akarunk itt a bűnbe maradni, ami elrabolja a mi örömünket. Vagy lehetséges az is, testvérek, hogy azért vagyunk örömtelenek, mert az Úr nem az érdeklődésünk középpontjába áll. Mondjuk túlságosan is rá vagyunk állva, magunkra, dolgainkra, a földi világ dolgaira, a politikára, a gazdaságra, mindennel foglalkozunk, csak az Úrra nem jut már elég időnk. Hát ha az Úrra nem nézünk, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem örvendezünk, hanem mindig mindenféle rossz gondolataink vannak, és elkeseredünk. Nem fogjuk tudni akkor az Urat dicsérni. Hát valahogy visszatérve Máriához, ő benne ezek a dolgok nem így jelentkeztek. Ő benne az volt, hogy átélte az Isten szeretetét, kegyelmét, amit Krisztust kapta ő tulajdonképpen. Ez önmagában őt olyan örvendezővé tette, és aztán ezzel az örömmel tudott ő Isten elé állni, és örömmel tudta Isten nevét még magasabbra emelni és dicsőíteni. És ezt nem formalitásból tette, hanem szívéből jövő, szívbeli örömmel tette ezt a dolgot. Mondja nekünk az Úr, hogy tanuljuk ezt meg, és térjünk ehhez a dologhoz valahogy. Mert az Úr előtt való öröm, mondja Nehémiás próféta, az Úr előtti öröm, vagy az Úrban való öröm erőt ad nektek. Azt hiszem, hogy Máriának az egész útja, ami ezek után következik, az egy nagyon nehéz út volt. Ugye emlékeztek, hogy a Simeon, amikor találkozik vele a templomban, akkor megmondja neki, hogy Mária, ez a valaki, akit te megszültél, ez nagyon sokak fölemeltetésére és másoknak a bukására lesz, és a te szívedet is átjárja majd az éles tőr. A fájdalomnak, a gyásznak, a keserűségnek az éles tőrje. Nem fogod ezt megúszni könnyen, ezt a dolgot. És Mária az, hogy végig tudjon menni azon az egész úton, ami neki annak idején végig kellett menni, ahhoz szüksége volt erre az Úrban való örömre. Hogy az Úrból megerősítést nyerjen arra a feladatra, arra a szolgálatra, ami az ő szolgálata volt. És nekünk is szükségünk van, ha az Úr előtt nem örvendezünk, a mi Istentől kapott feladatainkat se tudjuk az ő erejével betölteni. Én se tudom betölteni, ti se. Mindegy, hogy lelki szolgálat, gyülekezeti szolgálat, munkahelyi szolgálat, családi szolgálat, vagy bármi. Nem tudjuk betölteni. Az Úr előtt való öröm viszont, az Úrban való öröm, ami Máriában volt, ez erőt ad nekünk. Fölszabadít minket. Nem véletlenül mondja Pál is nekünk azt, hogy örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Ebben az örömben fogtok ti is, kedves filippibeli hívők, akik... Neki én írom innen a börtönből a levelet, mert én közben börtönben vagyok, és innen írom nektek az öröm levelét, mert az Úrban itt is van örömöm, hiába a körülményeim, meg a bilincseim, meg a bezártságom, mert nem ezekre nézek, hanem az Úrra, és az Úrban még most is megvan az örömöm, és innen a börtönből írom nektek a legörvendezőbb levelét az Új Szövetségnek. Ti is örüljetek az Úrban, filippibeli hívők, mert az Úrban mindig elég örömünk lehet, és benne mindig megvan a forrása az örömünknek. Ő minden jóságnak, minden szépségnek, minden tökéletességnek a foglalata. Emlékeztek, egyszer mondtam ezt, hogyha meglátunk egy, vagy adnak nekünk egy jó pohár bort, akkor, és jó bor tényleg, akkor megnézzük, és önkéntelenül elkezdjük dicsérni. Ó, ez nagyon jó, nagyon finom, nagyon jó. ami szép, ami jó, azt rögtön elkezdjük, látunk egy szép tájat. Rögtön megállunk, ó, de gyönyörű, milyen szép ez a nap felkelt, rögtön tudunk benne gyönyörködni. Örömünket találjuk benne. Ugyanígy az Istenben a legfőbb tökéletesség van előttünk. Hát ő benne mindig tudunk örömet találni. Örüljetek az Úrban, és erőt nyertek arra a szolgálatra, amit az Úrtól kaptatok. Na, Mária himnuszának itt lezárom a magyarázatát, itt a, mindjárt az elején ne kell álljunk, mert az időnk elszalad. Majd holnap, ha Isten segít, minket folytatjuk. Láttuk ennek a himnusznak ma az előzményeit, amik oda vezettek, oda kulminált az egész folyamat, hogy Máriát az öröm töltötte be. És ebből a hatalmas belső örömből szinte kirobbant, kipattant ez a himnusz, ez az Isten magasztaló himnusz. És ennek az első két mondatát, ami tulajdonképpen egyébként egy paralelizmus, most már akik bibliaiskolások, azok tudhatják, hogy miről van szó, egy egyszerű paralel mondat, de mind a két sora tulajdonképpen csodálatos igazságokra világít rá, ezt tudtuk ma átvenni. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Segítsen bennünket ebben az Úr. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, a te hatalmas terveidet, különösképpen is a megváltásnak a tervét, amelyik a te örökké való bölcsességedben fogant meg. Köszönjük néked, hogy Ádámnak és Évának már a bűneset után megígérted, és utódaiknak megígérted a szabadítót, és aztán utána bármit tettél a történelemben, mindig tekintettel voltál erre. És köszönjük néked, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, akkor megszólítottad ezt a fiatal nőt, és köszönjük, hogy megteremtetted benne fiadnak emberi alakját, természetét. Köszönjük néked, atyánk, hogy elénk állítod a lelked által a Bibliában Máriának a személyét, és köszönjük néked, hogy rajta keresztül tanítasz minket. Köszönjük néked, hogy láthattuk azt a csodát, ami benne történt, és hihetjük ezt a csodát. És köszönjük néked, hogy láthatjuk azt az örömöt, amit a te kegyelmed munkálkodása ő benne kiváltott. Ezt a számunkra fölfoghatatlan csodát átélte, és ez nem szomorúvá tette, hanem ellenkezőleg túláradó örömöt hozott a szívébe, a lelkébe. És köszönjük néked, atyánk, hogy a te kegyelmednek a munkája mi szívünkbe, mi életünkbe is ugyanezt az örömöt hozza. És köszönjük néked, hogy ezt az örömöt meg akarod bennünk újítani, föl akarod frissíteni, hogy ne legyünk ilyen savanyú, besavanyodott hívők. Látod, hogy milyen sokszor tényleg besavanyodunk, nincs bennünk semmiféle öröm. A hívőknek, a kegyelemből élő embereknek az öröme, mert ott vannak a bűneink előttünk, amikben benne élünk tudatosan, amikből nem akarunk vele tárgyalni, amikben megkeményítjük magunkat, mert jól érezzük bennük magunkat. Látod, hogy ott vannak, Urunk, a hétköznapi aggodalmaink, hogy ettől is, attól is félünk, és nem visszük ezeket eléd imádságba, nem is imádkozunk hozzád, nem öntjük ki előtted a szívünket. Látod azt is, Urunk, hogy milyen sokszor egyáltalán nem veled van tele a fejünk, a szívünk, hanem egész más dolgokkal. Azok foglalkoztatnak bennünket sokkal inkább, mint te és a te csodálatos lényed, terveid, gondolataid, tetteid. Ó, Urunk, könyörülj rajtunk, hogy megújíthass bennünk ezt a drága örömöt. Segíts, hogy a te kegyelmed, szereteted újra megindítson bennünket, és áthathassa mi szívünket, lelkünket. Kérünk téged arra, hogy tudatosíts bennünk, milyen nagy dolog, hogy minket, akik nem vagyunk méltók erre, Krisztusért szeretsz, az ő véréért szeretsz, olyan szeretettel, amelyiknek nincs vége, amely öröktől fogva mindörökké tart, hogy akár merre is indulunk, akár a világ teremtése felé, akár a világ vége felé, az örökké valóságba, ott találjuk benned ezt a szeretetet. Nincs se eleje, se vége, nincs se magassága, se mélysége, mindent áthatol és mindent átölel. Köszönjük néked, hogyha ebben élhetünk, és segíts, hogy ebben éljünk. És köszönjük néked, hogyha ez az öröm ott van bennünk, akkor ki jöhet belülünk az igazi magasztalás, a szívnek, a léleknek, a pszichének és a pneumának a magasztalása. Segíts bennünket, hogy hadd dicsőítsünk téged azzal a azzal az indulattal, azzal az örömmel, azzal a túláradó boldogsággal, hogy Mária is tehette azt annak idején. Köszönjük néked, hogy aki téged hordoz a szívébe, Jézusunk, aki befogadott téged hitáltal, az evangéliumba vetett hitáltal, az örvendezhet. Köszönjük néked, hogy ennek az örömnek se lesz soha vége. Áldunk azért, mert ez az öröm örök öröm, ami kiteljesedik a téged félőknek, a téged tisztelőknek az életébe. Segíts, hogy megtapasztalhassuk mindnyájan, hogy ott leszünk a te országodban, és fiad érdemeiért ott fogunk örvendezni te benned, atyánk. Nincs náladnál szebb, nincs náladnál csodálatosabb személy a mindenségbe. Segíts, hogy a te imádóid lehessünk már itt is. Köszönjük néked, hogy ez az imádat megerősít minket arra a szolgálatra, amit te bíztál rejánk. Segíts, hogy tudjuk végezni feladatainkat, munkánkat azzal az erővel, amit te tőled kaptunk. Köszönjük, hogy ma este is tanítottál minket, szóltál hozzánk. Kérünk, áld meg szívünkben a te igédet, hogy áldhassunk téged. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Amen. Kedves testvéreim, ha Isten éltet minket, akkor holnap is ebbe az időbe együtt tudunk lenni, és egy kicsit tovább megyünk a Magnificatnak az elemzésében és üzeneteinek a felfejtésében. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit holnap is. Most pedig a 303-as dicséretünket énekeljük. Énekeljük el végig. Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága.
Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága, minden világ csodája, mint jöttél Isten fia, nem emberi erőtől, de szent lélek Istentől, íge testbe öltözék, szűz méhe megvirágzik. Jöve ágyos házából, tiszta szűz szent méhből, Isten ember ő egyben, eljött hozzánk már testben. Szent Atyától földre jött, szállt poklokra és győzött, Atyához emeltették, ő székébe ültették. Atya, Isten szent fia, e világnak is tápja, gyarló néped sok baja, rád szállt légy baj víz. megváltunk. Dicsőség, Szent Atyánk!